Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzetközi békefenntartó erők tiszteletben tartását kérte Ferenc pápa vasárnap délben mondott beszédében, miután a Dél-Libanonban állomásozó missziót újabb támadás érte. A pápa azonnali tűzszünetet sürgetett. A katolikus egyházfő kijelentette, továbbra is aggodalommal kíséri a közel-keleti történéseket. Azonnali tűzszünetet sürgetett minden fronton. Azt kérte, hogy a diplomácia és a párbeszéd útja érvényesüljön a béke elérésében. A pápa közelségét fejezte ki az összes érintett népnek palesztin területen, Izraelben és Libanonban, ahol az ENSZ béke fenntartó erői tiszteletben tartásának fontosságát hangoztatta. A pápa felhívást intézett annak érdekében is, hogy az ukránokat ne hagyják meghalni a hideg évszak visszatérésével, és álljanak le a lakosságot sújtó légitámadások. Elég volt az ártatlanok legyilkolásából, mondta az egyházfő, aki pénteken fogadta a Vatikánban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt. Orbán Viktor miniszterelnök gazdasági paktumot hirdetett a Fidesz-KDNP kihelyezett frakció ülésén Esztergomban. A Magyar Nemzet értesülései szerint a gazdasági akcióprogram része a megfizethető lakhatás, az egymilliós jövedelem, a munkáshitel és tőkejuttatás a magyar kisvállalkozásoknak. A Napilap információi szerint az árvíz miatt a szokásosnál későbbi időpontra halasztott zárt körű évadnyitón Orbán Viktor beszédében a gazdaságpolitika, illetve az új gazdasági program állt a fókuszban. A miniszterelnök szerint a gazdasági semlegesség fordulatot hoz majd 2025-től. A kormány célja, hogy hazánk az Európai Unió átlagát meghaladó gazdasági növekedést érjen el. A kormányfő úgy látja, a világ a járvány és a háború kitörése óta gyökeresen megváltozott. Ha ezt egyszerűen akarjuk a gazdaságban leírni, akkor azt tudjuk mondani, a kelet fel, a nyugat pedig lefelé tart. Véleménye szerint maximum 10 év, és a legeket a világgazdaságban mind keleten fogják sorolni. A Fidesz-KDNP kihelyezett frakció ülése Esztergomban a mai napon is folytatódik. A második napon jellemzően sajtótájékoztatón számol be a történtekről Kocsis Máté a Fidesz és Simicskó István a KDNP frakció vezetője. Évente több mint 1 millió illegális bevándorló érkezik Nyugat-Európába, és ez a tömeg veszélyezteti a közbiztonságot. Terrorcselekmények és nők elleni erőszak részesei, jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna műsorában. Bakondi György hozzátette, az illegális migráció elhibázott brüsszeli kezelése befolyásolja a lakosság véleményét, és ez politikai következményekkel járt. Ez látható a francia, a német tartományi, a holland és a cseh szenátusi választások eredményében. A főtanácsadó kiemelte, Orbán Viktor miniszterelnök javaslatának megfelelően létre kellene hozni a schengeni térség legfelsőbb szintű politikai vezetőiből álló és rendszeresen ülésező tanácsot, amely döntéseket tudna hozni a térség védelme érdekében. Magyarország elkötelezett a szülészeti és borászati örökségének megőrzésében. Jelentette ki Nagy István agrárminiszter a Nemzetközi Szülészeti és Borászati Szervezet alapításának 100. évfordulója alkalmából megtartott konferencián Dijonban az Agrárminisztérium távirati irodához eljuttatott közleménye szerint. A miniszter a rendezvényen kifejtette, Magyarország büszke arra, hogy 100 évvel ezelőtt ott lehetett Párizsban azon 8 ország egyikeként, amelyek a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezetet megalapították. Ezt a közös, immár globálissá fejlődött munkát kívánjuk a magyar tradíciókra, szaktudásra alapozva folytatni. A szőlő és borágazat jelenlegi kihívásainak leküzdésében a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezetre kiemelkedő szerep hárul. Ehhez a feladathoz az elfogadás előtt álló 2025-29-es időszakra vonatkozó stratégiai terv jó alapot teremthet, tette hozzá. végül az időjárásról. A réteges felhőzet a délnyugati harmadban csak lassan szakadozik, gomolyosodik. Máshol viszont a nap első felében sok napsütésre számíthatunk. A déli óráktól nyugat felől vastagabb felhőtömbök érkeznek. Emiatt átmenetileg mindenütt erősen megnövekszik a felhőzet. Csapadék napközben nem lesz, de este felé már nem zárható ki néhol gyenge eső. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz, a nyugatias szelet csak néhol kísérhetik élénklökések. A hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. Október 16-án a 6 évfolyamos kisgimnáziumi képzéssel kapcsolatban 10 órától angol nyelv, magyar irodalom, állampolgári ismeretek, földrajzi órák látogatására van lehetőség. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt Mesterségem címere című portréműsorunkban nagyon sok szeretettel köszöntöm Barsi Csabát, a Miskolci Herman Ottó Múzeum gyűjtemény kezelőjét. Itt találkoztunk a múzeumban, amely már hosszú évtizedek óta meghatározó az Ön életében. Ezt nyugodtan kijelenthetjük. Hány évtizede is már?
Hát 3 évtizede dolgozom itt, 93 novemberében kezdtem.
Hogyan kezdődött a szakmát, a pályát? A hivatást hogyan választotta? Gyermekkori álma teljesült?
Ez úgy alakult, hogy Kisgyőri vagyok. Kisgyőri legényként 13 évesen találkoztam a néptánccal, a népi fafaragással, a népzenével, és akkor fertőzöttem meg.
Kisgyőrben ez nem nehéz, hiszen egy olyan település, amely valóban a néphagyományokról híres település az országban.
Így van, Grúz Attila népművelő került oda akkor, mikor én a tánccal megismerkedtem, őtőle tanultam a táncot. A jelenlegi polgármesterünk Kékedi László, ő tanított bennünket a fafaragásra. Amennyire én meg tudtam ismerni Kisgyőrnek a múltját, illetve a múzeumi anyagban, amit találtam Kisgyőrről, abból is látszik, hogy faragásban is, népi énekben is azért elég komoly hagyománya van a településnek, és lehet, hogy nem véletlen, hogy ez a település most ennyire fókuszba került ilyen szempontból, de igazából engem a táncházmozgalom ért el 13 évesen, mert Grúz Attila az Avas Néptánc Együttesnél tanult táncolni, és amikor népművelőként Kisgyőrben elkezdett tevékenykedni, akkor nagyon sok olyan szakkört beindított, amivel próbálta a fiatalokat maga köré vonzani, és hát ez aztán az én életembe egy olyan indítást adott, amit én akkor nem terveztem, és nem is gondoltam, hogy ilyen módon fog majd az életem részévé válni. Középiskolás koromban bekerültem Miskolcra, és akkor Miskolcon én is az Avas Tánc Együttes tagja lettem, de mellette ugye a faragás is ugyanúgy része volt az életemnek, és a tárgyi szellemi kultúránkkal így ismerkedtem szépen, lassan, folyamatosan, és minél jobban belekerültem az egyikbe vagy a másikba, annál többet láthattam ebből a magyar népi kultúrának gyöngyszemeiből, ebből a nagyon nagy tárházból. Kicsit olyan, hogy is mondjam, újdonságként ért engem, vagy váratlanul ért engem az a felkérés, amikor Vida Gabriella megszólított, hogy nincs-e kedvem a Hermann Otto Múzeumban dolgozni.
Ez hány évvel ezelőtt volt?
Ez 29. És akkor hát elgondolkodtunk rajta, hogy milyen lenne ez számomra, vonzó, nem vonzó. Az biztos volt, hogy a Hermann Otto Múzeum néprajzi tárának gyűjteménye engem nagyon izgatott. Az is egyértelmű volt, hogy azon belül is a pásztor tárgyak vonzottak a legjobban. Tehát nyilván itt beszélhetnénk népi kerámiáról, a háztartás eszközeiről, szövésvonás eszközeiről, a textilgyűjteményünkről, a gazdálkodás. Tehát számtalan része van ennek a gyűjteménynek, de engem leginkább a pásztor tárgyak vonzottak, valószínű, hogy a fafaragásban szerzett élmények miatt. Amikor ide kerültem 21 évesen, akkor voltam mondhatni a legaktívabb, tehát a tánc az olyan szinten töltötte ki az életemet, hogy a nappalom az itt zajlott a múzeumban, az estém, sokszor az éjszakám pedig a tánccal telt. Nagyon intenzíven jöttem, mentem az országba, voltunk sokat erdélyi falvakba, és mindenütt próbáltunk tanulni.
A táncon belül milyen tánc? Néptánc, de hát számos válfaja létezik a néptáncnak.
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy el kell telnie több évtizednek ahhoz, hogy valaki a néptáncon belül olyan kapcsolatot alakítson ki egyik-másik tánctípussal, vagy egyik-másik településtánc anyagával, ami személyesebb, ami mélyebb, ami meghatározóbb. Az én sorsom először székre vezetett engem, ugye ez Mezőségen, Kolozsvártól északkeletre lévő település, jól ismert település, a táncház mozgalom is a széki táncokkal indult. Nagyon sokáig megőrizte kultúráját, most is nyilván még élő az ottani zenei táncos kultúra, a viselet, de ők is kezdik már egy kicsit lazábban kezelni, mint akkor, mert én 15 évesen kerültem oda, és akkor még a forradalom előtti időszak volt. Nem volt egyszerű az a látogatás, mert hogy sok mindennel terhelődik olyankor, viszont akkor mi még mondhatom, hogy olyan állapotában láttuk széken a hagyományos népi kultúrát, hogy még élő volt teljes mértékében.
Tehát az utolsó előtti pillanatban érkeztek.
Igen, mindig azt mondjuk, hogy utolsó előtti pillanatok vannak, de valahogy én most már a 30 éves tapasztalat után azt mondom, hogy valahogy van folytonosság. Folyamatosan van változás, folyamatosan kicserélődik a gondolatisága, a működése, mindig alakul éppen az aktuális világ működéséhez, de mi még akkor egy eléggé zárt gondolkodást, egy más világképpel való találkozást szívhattunk magunkba. Nagyon érdekes volt, hogy ez számomra abszolút meghatározó volt, és az utána következő település pedig Gyimes középlok volt, és a Gyimes középloki élményeim is, és a Gyimes felsőbloki élményeim is hasonlóképpen meghatározóak voltak tánc szempontjából.
Milyen tánc ez? Ha szavakkal meg kellene fogalmaznunk, akkor milyen táncnak a specialistájává vált ön?
Nem érzem magam specialistának, inkább azt szeretném sugallni, vagy azt érzem magamon, hogy ezekhez a táncokhoz kerültem a legközelebb, és biztos vagyok benne, hogy a személyes élmények miatt. Tehát azok az élmények, amiket ott tudtunk szerezni, azok olyan mélyen beleivódtak az emberbe, hogy megszólal az ottani muzsika, és előjönnek az emlékképek. Amikor előjönnek az emlékképek, akkor rajtunk keresztül folyva olyan, mint hogyha benne lennénk. Rögtön benne lennénk. Nem minden tánccal történt ez meg. Ugye széken táncolnak férfi táncokat, sűrű ritka tempót, sőt én láttam verbunkot is. Táncolnak lassút, csárdást, porkát, hétlépést, vagy magyart. Itt Magyarországon sokszor négyesnek hívják ezt a kis körtáncot. És nagyon érdekesek azok az élmények, amik megtöltik az ember táncát. Én akkor fiatal legényként abszolút a férfi táncokhoz vonzódtam. De egy lakodalomban volt ez az első táncos élmény széken, és ott egy széki fiatal asszony felkért a csárdásra, és én azt hittem, hogy nekem ez már könnyen fog menni. Aztán kiderült, hogy bármennyire is egyszerű az a tánc, mert tényleg motivikájában nem egy bonyolult, nem egy összetett, de mégis egészen másképp táncolják a helyiek, mint ahogy mi itt Magyarországon megtanultuk. Úgyhogy mondhatom, hogy szinte újra kellett tanulni mindent. Gyimesben pedig olyan régi típusú forgós-forgatós vagy páros-forgós táncok vannak, mint a lassú magyaros, a sebes magyaros, vagy a páros vonulós táncai közül a kettős jártatója. Ott is van félolávos vermunk, ami férfi tánc. Ott táncolnak rengeteg lánctáncot, héjszákat. Úgyhogy nagyon sok rétegű az ő táncanyaguk is, és hát, hogy mikor mihez érzünk vonzódást, azt nagyon sokszor a zene tudja meghatározni. Tehát amikor a zenével tudunk azonosulni, akkor tud a tánc az a legerőteljesebbé válni. Nekem ez a elképzelésem.
És a népi táncoknál is fontos szerepe van az érzelmeknek, hiszen érzésekkel és érzelmekkel táncolják a népi táncot a táncosok.
Hát az érzelmeket pedig rengeteg olyan dolog tölti meg, akár a dalokban hallható szövegek. A szövegekkel tudunk azonosulni, vagy úgy érezzük, hogy a szövegek szinte a mi életünkről szólnak, akkor az érzelmek nagyon erőteljesekké válnak. Abban az esetben, hogyha tényleg olyan élmények kapcsolódnak az ott szerzett tapasztalatokhoz, amik fontosak számunkra érzelmileg. Hogy egyetlen egy példát említsek, széken, amikor az első lakodalomban voltam, akkor Ilka Gyurika volt a prémás. A bátyja volt a brácsos, és az édesanyja volt a bőgős. És nekem ez egy olyan fontos dolog volt, mert ezt a modellt, ezt én otthonról abszolút hozzá tudtam társítani ahhoz, hogy milyen a szűk család egy ilyen működésben, mert nekem is bátyám van, édesanyánk nevelt bennünket is, és ez nekem már egy olyan plusz volt, ami az érzelmeket nyilván fel tudta fokozni. Vagy mondjam azokat az élményeimet, amikor az ottani ételek, annak ellenére, hogy teljesen más alapanyagokból készültek, mint az itteniek, Sári néni teljesen olyan ízekkel főzött, mint édesanyám. Nekem sokszor volt olyan érzésem, hogy otthon vagyok, pedig 600-800 kilométerre voltam az otthonomtól.
Ezek valóban érdekes történetek, és köszönöm szépen, hogy megosztja velünk a Szent István Rádió kedves hallgatóival is. A tánc mellett szakmai életét tekintve milyen fontosabb témák, kutatási területek jöttek még az ön szakmai életében?
Hát a tánc az nagyon-nagyon meghatározó volt, mert hogy 13 éves koromban kezdtem, és 30 évig nagyon intenzíven műveltem. Ebből 25 év tánctanítási gyakorlatom is lett, illetve rengeteg olyan feladat, rengeteg olyan tapasztalat, amit más módon szerintem nem kaptam volna meg az élettől. Ezzel bejárhattam a világot, rengeteg közösséget ismertem meg, rengeteg embert ismertem meg, olyan helyzeteket hozott a tánc gyakorlása, a tánc tanítása, hogy szüleim korabeli embereket taníthattam, csoportok élére kellett állni, és nyilván akkor már felelősséggel tervezni, hogy mi legyen a művészeti tevékenységnek a lényege, a vezérvonala. Mondhatom, hogy azon keresztül tudtam kiteljesedni. Mellette a kézművesség az úgy mindig megvolt a háttérben, illetve a tánchoz hozzá tartozik a viselet. A viselettel is kellett foglalkozni. A táncnak teljesen, hogy is mondjam, elválaszthatatlan tényezője a zene. A zenével is elkezdtem ismerkedni, és akkor volt egy olyan ifjúsági tábor, ahol csináltam egy gyimesi ütőgardont, tehát saját magamnak készítettem el a hangszeremet, amivel később aztán a gyimesi muzsikát gyakorolhattam. Nagyon hamar találkoztam a moldvai zenével, akkor a moldvai zenében nyilván táncosként a ritmus hangszer mögé tudtam állni, és dobos lettem. Aztán valahogy úgy alakult az élet, hogy 2000-től elindítottunk egy zenekart, aminek eleinte nagyon-nagyon kevés fellépése volt, évente 5-6, de 2011-re már hatványozott tan növekedtek a megkeresések száma is. 14-re már ilyen 130-140 fellépésünk volt egy évben, amit elég nehezen lehetett koordinálni, úgyhogy az embernek van főállása, akkor már nekem családom is volt, tehát hogy nehezen lehetett összefésülni. És hát ezt ki is futtattuk 19-ig, mert menet közben meg elindult ez a érdekes kutatás 2015-ben, amit Pityke kutatásként lehetne említeni. És a Pityke gombot, azt nem mindenki tudja, hogy micsoda, de nagyon sokan hallottak már erről, meg hallották ezt a szót, hogy Pityke. De amikor konkrétan meg kell ragadni, hogy jó, de hogy is néz ez ki? Mik az összetevői? Hogy készült? Hol készült? Ki hordta? Hányat hordott belőle? Azokat már nem nagyon tudják. 15-ben került hozzám olyan gomb, ami elindította bennem azt a kíváncsiságot, hogy mondja már meg valaki, hogy ezt kik viselték, ezt a gombot. Ez egy dupla tornyos, dupla galléros, metszett gombtestű, kiskunsági ezüst gombsor volt, és hát kellett hozzá egy-két év, mire így körvonalaztam azokat az összetevőket, hogy mit is kell erről, vagy mit is érdemes erről a Pityke kultúráról tudni. De ahogy én elkezdtem ennek a kutakodását, akkor vettem észre, hogy rengeteg olyan tárgyal, olyan műtárgyal kerülök kapcsolatba, amelyek nem voltak ennyire fókuszba, vagy nem a gomb alapján voltak fókuszba. Úgy voltak inkább várostörténeti kiállításokba kiemelve, hogy a 19. század tehetős embereinek öltözetei. Látványos férfi öltözetek. És amikor közgyűjteményekben, magángyűjteményekben megpróbáltam ezeknek az adatait összegyűjteni, akkor egyre több biztatást kaptam, hogy ez nagyon jó téma. Ezzel érdemes foglalkozni. Úgyhogy belemerültem ennek a kutatásába. 2019-ben a Magyar Művészeti Akadémiától kaptam egy 3 éves ösztöndíjat, ami segítette a kutatást, és ennek járt le a 3 esztendeje. És az a terv, hogy ebből egy látványos, jól forgatható katalógus képes kiadvány készüljön, amik tartalmazzák a gombokat, a gombtípusokat, a gomboknak a területi elterjedését, illetve megmutatnák viseleteken, archívfotókon, hogy hogy nézett ez ki a 19. század végén, vagy második felében, illetve a 20. század első felében.
Térjünk még vissza a szakmai életéhez. Az a bizonyos együttes, az az Agyagbanda zenekar, amelynek legendás híre van Miskolc városában. Még annak idején a Kocsonya fesztiválok nem múlhattak el önök nélkül, ahogy a Sétáló utcán jó hangulatot keltve zenéltek. Valóban egy sikertörténet az Agyagbanda története, ezt nyugodtan kijelenthetjük. A zenekar mind a mai napig aktív?
Az együttes aktív. Igazából úgy indult az Agyagbanda kezdeti időszaka, hogy mi moldvai csángón népzenét játszottunk. De egyre több felkérés érkezett olyan helyszínekre is, ahol nem pontosan a moldvai volt a legműködőbb zene a közönség számára. Először a moldvai zene régisége miatt a Diósgyőri vár környékén megszervezett programokra hívtak bennünket. Emiatt mi gondoltuk, hogy akkor próbálunk régi zenei repertoárt is összeállítani. Ez meg is történt, ehhez varrattunk olyan öltözetet, ami a középkorhoz nyúlt volna vissza. Tehát rekonstruált viselet, rekonstruált zene, de mellette azért játszottuk a moldvai népzenét is. Egyre tényleg gyarapodtak a felkérések számai, és sok helyen a közönség kérdezte, hogy nem tudnánk-e azokat a nótákat is játszani, amiket ők is ismernek. És mivel mi is itt nőttünk föl Borsod megyében, én is ugye a falusi közegben rengeteg olyan nótát megtanultam, amit nagyon gyakran kérnek, nagyon szeretnek az itt élő emberek. Elkezdtük ezt a profilt is egy kicsit kicsiszolni. Ebből lett aztán az a nagyon-nagyon széles repertoár és nagyon-nagyon széles rajongó tábor, ami miatt a zenekar népszerűségnek örvendett, illetve volt egy olyan fajta szellemiség, meg egy olyan fajta működés, amit nem minden zenekar tud elsajátítani, hogy mi mozogni tudtunk a muzsikával. Tehát, hogy nem voltunk helyhez kötve, nem voltunk erősítéshez, mikrofonokhoz kötve, szerettünk úgy muzsikálni, hogy teljesen közvetlen közelébe a hallgatóságunknak, És mivel erre most már a legritkábban adódhat lehetőség, nagyon éhesek voltak rá az emberek, hogy igen, úgy szólaljon meg egy hangszer, hogy ott van egy méterre tőle a zenész, mármint a hallgatótól, és ez a közvetlenség, ez ami nagyon sokakat megérintett a mi muzsikánkban.
Apropó, ha már tánc, akkor jogosan merül fel az emberben a kérdés így bennem is, hogy mind a mai napig táncol még? Tehát a tánc aktívan jelen van az ön életében?
Igen, jelen van. Volt egy kisebb kihagyás, amikor az agyagbandával nagyon sokat utaztunk, akkor nem vállaltam táncos feladatokat. Tehát 13-14-ben még szimultán ment, hogy az ember a családjára is próbált figyelni, a munkahelyére is próbált figyelni, mellette a tánctanítás az ugye benne volt az életemben, akkor éppen a Lévai Református Gimnáziumnak a Kösöntyű táncegyüttesét vittem, és ott volt az agyagbanda. Ott kellett egy döntést hozni, hogy akkor valamit ki kell venni ebből a sokaságból, és akkor az agyagbandát választottam, tehát 14-től 19-ig igazából a zene volt az, ami sokkal inkább jelen volt az életemben, de voltak nyári táborok, ahol még vállaltam azért tánctanítást. Most újra vállalok most már tánctanítást is, vállalok most már zenélést is, tehát a kutatás mellett úgy gondolom, hogy ha ritkán, de megférnek ezek a dolgok, még szívesen mutatok meg olyan táncokat, amikkel én első kézből gyarapodhattam, tehát láthattam maga helyén jól működni azokat a táncokat, ott tanulhattam meg. Most már nagyon sok olyan néptáncos van, aki csak a felvételekről tudja ezt megtanulni. Nekem sikerült még azokban a falvakban olyan idősebb táncosokkal találkozni, akiktől közvetlenül átvehettem ezt a tánctudást.
Beszélgetésünk és riportunk végén érkezzünk meg oda, ahonnan elindultunk, a Miskolci Herman Ottó Múzeumba, mert hogy jelenleg is, ahogy említettem, itt találkoztam önnel. Most milyen szakmai munkákon, kutatásokon dolgozik? Hogyan telnek a mindennapjai?
Nyilván én gyűjteménykezelő vagyok, tehát nekem a feladatom az, hogy a Herman Ottó Múzeum tárgyi anyagával, és konkrétan a néprajzi tár anyagával dolgozzam. Itt erősen most a digitalizálás van fókuszban, úgyhogy fotózzuk a tárgyakat, adatbázisokba töltjük föl őket, hogy mindenki számára elérhető legyen. Az itteni feladatok között szerepel az, hogy ha kutató érkezik hozzánk, akkor én azokat fogadom, és azokat nyilván megpróbálom terelgetni, segíteni. A pittyegombos kutatásom a legerőteljesebb és legmarkánsabb most, amit magamra vállaltam. Előadásokat is tartok belőle. Jelenleg a múzeum kicsit leszűkített mozgástere miatt kultúrkofferben pásztorkultúrával kapcsolatos előadásokat viszünk ki a falakon kívülre, és a legnagyobb cél, ami most szemem előtt lebeg, hogy sikerüljön a pittyegombos témát egy szép, látványos kiadványá összevasalni.
Szívből kívánom, hogy legyen így. Sok sikert kívánok önnek ehhez a munkájához és az egész életéhez. Köszönöm szépen Balsi Csabának, a Miskolci Herman Ottó Múzeum gyűjteménykezelőjének a beszélgetést. További életéhez jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm. Én is minden jót kívánok a hallgatóságnak. Köszönöm szépen a megkeresést.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Thank you. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtesajai László. Szombati adásunk témái: a szinodális út ökumenikus, az ökumenizmus pedig szinodális jellegű. Ferenc pápa homíliája a péntekesti imavirrasztáson. Szinódusi fórum: a püspökök legyenek átláthatók. Második rész. Interjú Tusor Péter történésszel a római német-magyar pápai kollégium szentelési anyakönyvéről. A szinodális út ökumenikus, az ökumenizmus pedig szinodális jellegű. Ferenc pápa homíliája. Október 11-én pénteken este 7 órakor a püspöki szinódus tagjai ökumenikus imavirrasztást tartottak a Vatikánban az első római vértanúk terén, Ferenc pápa és a keresztény testvéregyházok képviselői jelenlétében. A virrasztáson, amelyet a tezéi ökumenikus közösség animált énekekkel és imádsággal, átnyújtották Ferenc pápa homíliáját. A Szentatya beszédében azt kérte, hogy a vértanúk példája segítsen bennünket mind közelebb jutni egymáshoz, mint hogy ők már tökéletesen részesülnek a húsvéti misztériumban. Ezen a helyen emlékezünk a római egyház első vértanúira. Az ő vérükre épült ez a bazilika, az ő vérükre épült az egyház. Szól a pápa homéliája, és valóban az imavirrasztás azt a helyet vette körül, ahol egykor Péter apostolt a cirkusz közepén álló obeliszk tövénél keresztre feszítették, és amire most egy márványlap felirata emlékeztet a földön. Ezen a napon, amelyen a II. Vatikán zsinat megnyitására emlékezünk, 1962. október 11-ére, 64 évvel ezelőtt, ami egyúttal a katolikus egyház hivatalos belépését jelentette az ökumenikus mozgalomba, most a testvéri küldöttekkel és más egyházak testvéreivel gyűlünk össze. Szent 23. János pápa a zsinat megnyitásakor mondta, hogy Isten egyházának püspökeként a szíve égő vágyával dolgozni és szenvedni akar azon idő elközelgéséért, miről Krisztus utolsó vacsorán mondott imája mindenki számára beteljesedik. Lépjünk be Jézus imájába, tegyük magunkévá azt a Szentlélek által a vértanúk imájával együtt, kéri a Szent Atya. A keresztények egysége és a szinodalitás összefügg egymással, ugyanis, ha a szinodális út az az út, amelyet Isten a harmadik évezred egyházától vár, akkor azt minden kereszténynek meg kell járnia. A szinodális útnak ökumenikusnak kell lennie, az ökumenizmusnak pedig szinodális jellegűnek. Mindkettő adomány, gyümölcs, nem pedig valaminek a megépítése. A szinodális út tapasztalata segít az egység néhány szempontja felfedezésében. Az első ilyen, hogy az egység kegyelem, előre nem látható adomány. Főszereplője a Szentlélek, aki mind nagyobb közösségre vezet. Ahogy a szinódus kimenetelét nem lehet előre látni, épp úgy nem ismerjük pontosan az egységet sem, amire hívattunk. Az egység nem a föld gyümölcse, hanem az ég adománya, amelyet úgy nyerhetünk el, ha nem akadályoz a gondviselés művét, és nem táplálunk előítéleteket a Szentlélek jövőbeli sugallataival szemben. A szinódusi út tanítása, hogy az egység egy út, amely menet közben érlelődik. A lélek szerint kell haladnunk, Szent Ireneusz szavával, mint a testvérek karavánja, Isten ritmusára, követve az emmauszíjak példáját. Harmadik tanúság, hogy az egység harmónia, mert a szinódus segít felfedezni az egyház szépségét az arcok sokféleségében. A harmónia lélek útja, mert ő maga harmónia, így a Krisztus iránti szeretetünkért kell beárnunk az egység útját, és minden akadály ellenére bízzunk a Szentlélekben. Végül a keresztények egysége a szinodalitáshoz hasonlóan igényli a tanúságtételt, mert az egység tanúságtételre szólít. A zsinat megállapítása szerint az egyház megosztottsága botrány a világnak, ami megkárosítja a legszebb dolgokat is. Az ökumenikus mozgalom a közös tanúság tétel vágyába született. Az első vértanúk ehelye arra emlékeztet minket, hogy napjainkban különféle felekezetű keresztények adják életüket a Jézus Krisztusban való hitükért, miközben megélik a vér ökumenizmust, és ez erősebb minden szónál. Ma is valljuk, szól Ferenc pápa homíliája, hogy a keresztények megosztottsága botrány, miként botrány az is, ha nincs közös tanúság tételünk az Úrról. Figyeljünk jobban a közös keresztségünk közös területére, amely mindinkább közös misszióra indít. Krisztus keresztje, amely egykor Szent Ferencet az egyház megújítására indította, vezessen minket is a teljes egység felé vezető úton, harmóniában egymás közt és az egész teremtéssel. Zárul Ferenc pápa homíliája, amelyet átnyújtott a péntek esti vatikáni szinodális imavirrasztás során.
Szinodusi fórum. A püspökök legyenek átláthatók. Második rész. A Vatikánban zajló szinodalitásról szóló szinódusi közgyűlés szerdán teológiai pasztorális fórumnak adott otthont. A püspök szerepe és hatalma a szinódusi egyházban témáról. Csütörtöki adásunkban ismertettük a fórum első előadóinak felszólalásait. Most folytatjuk a beszédek bemutatását. A püspök szerepe és hatalma a szinódusi egyházban. Ez volt a címe a két teológiai pasztorális fórum egyikének, amelyet október 9-én szerda este rendeztek a szinódus keretében. A római Augustinianum pápai patrisztikus intézetben Anna Rowlands professzorasszony, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának tagja és a katolikus társadalmi gondolat és gyakorlat Szent Hilda tanszékének tanára a Durham-i Egyetemen, az Egyesült Királyságban moderálta a különböző előadók felszólalásait, akik mind részt vesznek a szinodalitás témájáról zajló szinódusi közgyűlésen a Vatikánban. Gloria Liliana Franco Echeveri nővér felszólalásában azt mondta a teremben jelenlévő püspököknek, hogy elhívásuk szolgálóinká és testvéreinké teszi őket. Arra kérte őket imádkozzanak, hogy sikerüljön Krisztus stílusához igazodniuk. Gloria nővér arra kérte a pásztorokat, hogy legyenek nagyobb mértékben befogadók terveikben, anélkül, hogy időt vesztegetnének bürokratikus ügyekre. Ne hallgassanak el, ne temessenek el semmit, kérte az apáca a bántalmazás drámai csapásával kapcsolatban, hozzátéve, hogy a semmiféle visszaélésnek kell jellemeznie a pásztor hangját. A püspök, folytatta Echeveri nővér, felkérést kap, hogy lealacsonyítsa magát, és azt suttogja közössége tagjainak, léteztek, fontosak vagytok. A negyedik meghívott előadó Routier professzor volt, aki üzenetében a püspöknek, mint testvér, a testvérek közötti természetére összpontosított. A püspökök funkciójáról szólva a professzor szerint több kifejezés is használatos ezzel kapcsolatban, de ritkán szerepel a vele, a benne vagy a között szó, a keresztény népre utalva. A püspök pozíciója tehát nagyon összetett, azonban sohasem szakad el attól a közösségtől, amelynek a vezetője. Routier professzor szerint a Lumen Gentium először Isten népét mutatja be, majd ezután beszél a püspökökről. Ilyennek kell lennie az egyház szerkezetének, egy gyülekezetnek, amelybe beillesztik a püspök alakját. Végül Matteo Vizioli professzor emelkedett szóra a nagy előadóban. Beszédében a hatalom fogalma állt a középpontban, a rend és a joghatóság dimenzióira bontva. Az előbbi a szentségi cselekményekre, az utóbbi a kormányzási funkciókra utalt. Ennek a megkülönböztetésnek három következménye van, állította Vizioli. Az alkalmazandó doktrinán túl fontos úgy gondolni a szolgálatra, mint egy közös kormányzásra. Következésképpen nem szabad monarchikus tendenciák felé hajlani, annak ellenére, hogy a rendek szentségének teljességével ruházzák fel a püspököt. Másodszor a püspöknek lehet és kell átruházni a laikus hívők megfelelő tagjaira a felelősségteljes feladatokat az egyház kormányzásában. Lehet és kell, ismételte Vizioli professzor. Hangsúlyozta, hogy a hatalom nem tarthatja vissza a püspököket attól, hogy az átláthatóság logikájának megfelelően számoljanak el tetteikről. Ezután teret kapott a közönség is, hogy feltegye kérdéseit. Galli professzor felidézett egy könyvet, amelyet egy ismeretlen ekleziológus írt 1940-ben, a készülőben lévő Ekleziológia címmel, amely előre vetítette, hogy a Lumen Gentium hogyan fog előreláthatatlan és óriási következményekkel járni az egyház jövője szempontjából. Az egyik pontosan a szinódus tapasztalata, amely a kölcsönös meghallgatáson alapul. Ebben az értelemben Galli professzor felhívta a figyelmet az Isten és a mások meghallgatása közötti feszültség jelenlétére. Ez egy olyan törés, aminek nem szabad léteznie. Meg kell különböztetnünk az imában, a lelkiismeretünkben. Ebben az értelemben sokat tennivaló. A fórum alkalmából, amikor a vatikáni média az átláthatóságról kérdezte Vizioli professzort, kifejtette, hogy ezzel kapcsolatban két szempontot kell figyelembe venni. Az egyik az, hogy elmondjuk, számot adunk arról, amit csinálunk, és a motivációkról, valamint a kormányzás választásait illetően is. A másik, rejtettebb szempont, amely véleménye szerint megérdemli, hogy újra felfedezzük, minden hívő joga és kötelessége, hogy a püspöktől vagy a vezetőktől számon kérje döntéseik okait. És ez nem azért van, hogy kivizsgálás alá vonják, vagy hogy kényelmetlen helyzetben érezze magát, hanem éppen ellenkezőleg, hogy eltávolítsuk a döntések meghozatalának magányától, amit egy püspök oly gyakran érez magával kapcsolatban, magyarázta a professzor.
Most hallgassák meg interjúnkat Tusor Péter történésszel a római német-magyar pápai kollégium szentelési anyakönyvéről. Stúdium kedves, visszajáró vendége Tusor Péter, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történész professzora, aki egy nagyon kedves, értékes könyvvel a kezében kopogtatott a szerkesztőségünk ajtaján a mai napon, ez pedig a Római Német Magyar Kollégium Magyar Szent Korona országaiból felszentelt diákok szenteléséről szól, egy bizonyos időszakban nagyon érdekes könyv, mondom ezt, mert hiszen én ugyan későbbi időben, de ugyanennek a kollégiumnak vagyok a diákja, és a kollégiumra mindig nagy és hála szeretettel gondolok. Most akkor, kedves Péter, arra kérlek, hogy mutasd be ezt a kötetet.
Kedves atya, köszöntelek téged és a Vatikáni Rádiónak a hallgatóit is. Így van, ez a Collectanea Vaticana Hungaria egy újabb kis kötete, amivel átjöttem ide a Vatikáni Rádió szerkesztőségébe, a Vatikáni Levéltárból természetesen munka után. Különlegesség ennek a kötetnek, hogy olasz címe van, hogy Libro delle Ordinazioni del Pontificio Collegio Germanico Hungarico, van egy magyar címe is, a Német-Magyar Kollégium szentelési anyakönyve 1599 és 1713 között. Ez a Vatikáni Magyar sorozatnak, aminek most 20 év alatt ez már a 33. kötete, tehát ez egy nagyon szép kerek szám, hogy nem a Vatikáni Levéltár anyagát dolgozza föl, és nem is tulajdonképpen valamelyik szentszéki dikasztériumnak az anyagát, hanem a Német-Magyar Kollégium levéltárából az első szentelési anyakönyvet tárja föl. Nagyon különleges története van a kutatásnak is. Én 1996-ban kezdtem a vizsgálataimat, és már akkor ősszel, októberben volt katonatársamnak, Tari Zsoltnak köszönhetően vasárnap délután kutathattam a levéltárba, sőt, a szentelési anyakönyvet, amit a korábbi kutatás nem annyira ismert, le is másolhattam, és egészen mostanáig várta, költözött velem padlásokon, pincékben, itt-ott ez az anyag, hogy földolgozásra kerüljön. Miért most ennyi idő után? Két oka van. Az egyik, hogy a Istituto Nazionale di Studi Romani-val vagyunk szoros együttműködésben, mint fraknói kutatócsoport, és ott kezdődött egy nemzetközi konferencia sorozat a római kollégiumokról, és ehhez kapcsolódóan tartottam erről az anyagról előadást, másfelől pedig a Német-Magyar Kollégium, ami a hallgatók számára ismerős, nem kell különösebben bemutatni, történetével legelőször érdemben Fraknói Vilmos foglalkozott, akinek halálának most van a centenáriuma, de tulajdonképpen ezt a kutatást az ő emlékére és az ő munkásságának az emlékére is újítottam föl, vagy vettem elő.
A vizsgált időszak nagyon jelentős, 1599-1713, nagyjából az 1600-as évek. Ha megnézzük a magyarországi helyzetet, török hódoltság, illetve reformáció. Mit jelent ez katolikus hivatások szempontjából? Induljunk innét, hogy értelmezzük a szentélések lehetőségét.
igen, nincsenek még szemináriumok, az egy időszak, amíg ezek elkezdenek terjedni, és innen jött ugye az elképzelés, hogy Rómában nem csak magyaroknak, másoknak is, ugye német-magyar kollégium legyenek központi intézmények, és a kollégium germanikum et hungarikum jelentősége a magyar egyháztörténet és művelődés történet számára már jól ismert, Bicske István debreceni professzor dolgozta föl. Sőt, Veres Endre 20. század elejé kutatásának hála azt is nagyon jól tudjuk, hogy kik voltak a hallgatók, mintaszerű kiadványba tette közzé a beiratkozási anyakönyveknek az anyagát. Neves elődök a kollégiumot már nagyon jól feldolgozták, hanem egy új szállat akartam ebbe a történetbe beleszülni, és a szentelési anyakönyvet, amivel még nem nagyon foglalkoztak, azt dolgoztam föl, tulajdonképpen azt vizsgáltam, hogy a tanulmányok befejezésével gyakorlatilag kötelező is volt itt Rómában felszentelődni, hogyan ment végbe, hol szentelték őket, kik szentelték őket, milyen kötelezettségek voltak, mi esetleg a hasonlóság a középkorral, mi a jelenkorral.
Milyen konklúziót lehet levonni az adatokból, hogy egy-egy esztendőben hány diákot és honnan szenteltek, tehát a származási hely? Van ebből valamiféle konklúzió? Az ország melyik részéből jöttek, még körülbelül évente hányan volt legalább egy magyar szentelendő évről évre? Erről kérdezlek.
Igen, ugye az anyakönyv miért készült? Hát, hogy hitelesen lehessen igazolni, hogyha ne adj Isten az adott igazolás, amit ugye a fölszentelt elvitt magával Rómából elvesz, az anyakönyvből lehessen igazolni, hogy megtörtént ez az esemény. Ez egy azért nagyon jó forrás, mert egy intézményi működési forrás, hát nem történetinek készült. Nem csak a magyarokról, a németekről is. Kiválogattam belőle a magyar neveket, és válaszul azt tudom mondani, hogy igen, minden évben, amikor van magyar diák, akkor van magyar szentelés, mert nem csak a papszentelés adatai vannak benne, hanem a diákonus szentelés, a szubdiákonussá szentelés, és a kisebb rendekre való felszentelésnek az adata is. Hogyan lehet rendszerezni ezeket az adatokat? Nagyon érdekes, hogy ugye mai papszentelés az egy nagy ünnep, egy nagy esemény, akár az egyház, akár a kollégium, akár a jelöltnek az életében. Kérem szépen, még a kora újkorban, tehát így a hosszú 17. században, ez kevéssé volt így, tulajdonképpen egy nagyon fontos lelki, de inkább egy adminisztratív jellegű aktus volt, kicsit így a középkori előzményekhez hasonlít. Mindez általában a lateráni székesegyházban történt, ez mindig a római helynöknek a helyettes, a vicegerent végezte ezt el, illetve a kisebb rendek feladása pedig a kollégiumnak a ugye, ami az apollináris kollégium volt itt a Navona közelében, kápolnájában történt, de tulajdonképpen szinte Róma összes templomában, ha szükség úgy hozta, akkor történt ilyen szentelés.
Tudunk-e arról, hogy rokonok, még hogyha kevés számban is jöttek-e, jöhettek-e?
Szentelésre magára nem, hanem sokkal nagyobb és nyilvános esemény volt, azt is Rómában lehetett, ha volt rá anyagi fedezet megrendezni, maga az első misa, a primícia. Tudjuk, hogy Pálfi Tamás, későbbi egri és nyitrai püspök királyi kancellár, hazaírogat számos levelet, hogy küldjenek megfelelő összeget, hiszen most jön a szentelése, és utána a primíciára neki kórust kell fogadni, zenészeket kell fogadni, és fogadást kell adni. A rokonok nem nagyon jöttek, de hogyha volt a kép magyarok, vagy egy Batthyány gróf, Batthyány Kristóf erre peregrinált éppen, akkor azok részt vettek ezeken az eseményeken.
Egy év tekintetében átlagosan ebben a vizsgálat, mondjuk egy századnyi időszakban, hány magyar esett magyar korona országából?
Bejegyzés összesen körülbelül 200 ilyen vonatkozású szentelést örökít
hát
meg.
Akkor egy-kettő.
Mindenképpen az nagyon érdekes, hogy kúria kiemelkedő személyiségei nem nagyon vesznek részt ebben. Tehát mindig a római helynöknek a helynök, azért van egy-két kivétel, tehát például Szent Bellarmin Róbert, azaz 1610-es években azért szentelt a Collegio Romano környéki kisebb templomokban, illetve Pázmány, amikor 1632-ben Rómában járt, akkor a leendő egri püspököt, Jakosics Györgyöt, ő szentelte, zárt magánkápolnában.
Kedves Péter, köszönöm szépen a beszélgetést, és további áldott tudományos működést, és jó tanítást kívánok, mint professzornak.
Igen, nagyon szépen köszönöm én is.
Stúdió beszélgetésünket hallották Tusol Péter történésszel a római német magyar pápai kollégium szentelési anyakönyvéről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Napverse. Somogyvári Gyula. Hajnali dal. Felédesengek, törve, halkan, s bár föl se ére gyönge dallam lábaidhoz, égi szűzanya, feléd rebeg,
és úgy dicsérgete könyvből sarjadt árvaének. Ó, tenger csillaga! A szenvedések megtiportak. Nincs apróbb férge már a pornak, mint én e földi téreken. S lásd, nem panaszra nyílik ajkam. Téged dicsér e virradatban, parányi énekem. Ó, megváltásnak édesanyja, hallgasd meg ím e csöpnyi hangja feléd röpéti sóhaját. Hiszen neved, ha csak kimondja, megkönnyül tőle terhe, gondja, s mindent fénybe lát. Dicsérjen hát e dal szüntelen, s dicsérjen zengő énekekben a napvilág s az éjszaka, s lehull mi rólunk mind a kétség. Neved minékünk jó reménység, ó tenger csillaga.
Somogyvári Gyula Hajnali dala című versét Blaskó Balázs mondta el. Somogyvári Gyula írói nevén Gyula diák, író, újságíró, országgyűlési képviselő. A Sopron vármegyei Fülesen született, apja a Nagyszentki Széchenyi uradalom gazdatisztje volt. Fiatalon megmutatkozott az irodalomhoz való vonzódása, 13 évesen jelent meg az első írása nyomtatásban egy vidéki lapban. Az első világháború alatt 3 évet szolgált az orosz, román és olasz fronton, ebben az időben Iredenta versei jelentek meg, érdemeiért 1929-ben Horthy Miklós vitézzé avatta. 1920-ban a Magyar Távirati Iroda vidéki osztályának osztályvezetője lett, 1928-tól a Magyar Telefon hírmondó és Rádió RT irodalmi igazgatója. A hangjáték műfajának magyar elnevezője és magyarországi meghonosítója. Az 1920-as évek elején Gyula diák néven verseket, később történelmi és világháborús regényeket, színműveket írt, némi németellenes éllel. Tagja volt a lengyel-magyar kapcsolatok ápolását célul tűző Magyar Mikijevics társaságnak, részt vett a Gömbösféle fajvédőpárt megalapításában, egyúttal alapító tagja lett a Fajvédő Szövetségnek is. 1935-ben a Csornai Körzet országgyűlési képviselőjévé választották a Nemzeti Egység pártja színeiben, majd 1939-ben újra megválasztották. Náci ellenes megnyilvánulásai miatt 1944. március 21-én a németek letartóztatták és a Mauthauseni koncentrációs táborba vitték. 1945-ben hazatért, de a kommunista rendszer nem vette tudomásul érdemeit, humanista szellemiségét. Nyugdíját a Magyar Rádiótól megvonták, személyét teljesen elszigetelték, a Rádió Igazoló Bizottsága eltiltotta minden publikációs lehetőségtől. Időközben leányát koholt vádak alapján 10 esztendeig tartó gulág rabságra ítélték, fiát hadifogolyként a Szovjetunióban tartották. 1950-ben betiltották minden művét, majd budai lakásán az ÁVO letartóztatta és kis tarcsára internálta. 1953-ban az internáló táborból a fővárosba szállítás közben máig sem felderített körülmények között szívroham következtében halt meg.
A nap imája.
Imádság. Jöjj, édes Jézus, szabadíts meg engem szenvedélyeim börtönéből, bűneim sötétjéből. Világítson nekem isteni kegyelmed, hogy engedelmesen kövesselek és örökké dicsérjelek. Ámen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!